Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 485. dicséretünk első és ötödik versét énekeljük el. 485. dicséretünk első és ötödik versét. Én vagyok az élet kenyere, atyáitok a mannát tették a pusztában, mégis meghaltak. De ez a kenyér, amely a mennyből szállt le, hogy aki eszik belőle, meg ne halljon. Én vagyok az élő kenyér, amely a mennyből szállt le. Ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké, mert ez a kenyér, amelyet én adok oda a világ életéért, az az én testem. A zsidók erre vitatkozni kezdtek egymással, és ezt kérdezték. Hogyan adhatná ez nekünk a testét eledelül? Jézus így szólt hozzájuk. Bizony-bizony mondom néktek, ha nem eszitek az ember fia testét, és nem isszátok a vérét, nincsen életté bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Mert az én testem igazi étel, és az én vérem igazi ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az én bennem marad, és én ő bennem. Ahogyan engem az élő atya küldött el, és én az atya által élek, úgy az is, aki engem eszik, élni fog én általam. Ez az a kenyér, amely a mennyből szállt le, ez nem olyan, mint amelyet atyáitok ettek, és mégis meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, élni fog örökké. Ezeket a zsinagógában mondta, amikor Kapernaumban tartózkodott. Tanítványai közül sokan, amikor ezt hallották, így szóltak. Kemény beszél ez, ki hallgathatja őt? Mivel pedig Jézus magától is tudta, hogy ezért zúgolódnak tanítványai, így szól hozzájuk. Ez megbotránkoztat titeket? Hát ha majd meglátjátok az ember fiát felmenni oda, ahol előzőleg volt. A lélek az, aki életre kelt, a test nem használ semmit. Azok a beszédek, amelyeket én mondtam nektek, lélek és élet. De vannak közöttetek néhányan, akik nem hisznek. Mert Jézus kezdettől fogva tudta, hogy kik azok, akik nem hisznek. És ki az, aki el fogja árulni őt, és így folytatta. Ezért mondtam nektek, hogy senki sem jöhet hozzám, ha nem adja meg ezt neki az Atya. Ettől fogva tanítványai közül sokan visszavonultak, és nem jártak vele többé. Jézus ekkor megkérdezte a 12-től, vajon ti is el akartok menni? Simon Péter így felelt, Uram, kihez mennénk? Örök élet beszéde van nálad, és mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy az Istennek a Szentje. Jézus így válaszolt nekik. Nem én választottalak-e ki titeket, a 12-t. Egy közületek mégis örökök. Judás Iskáriótesre, Simon fiára mondta ezt, mert ez akarta őt elárulni. Pedig egy volt a 12 közül. Isten áldja meg az ő igényének a hallgatását és szívünk befogadását. Gyertek, imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei Atyánk, megvalljuk neked, hogy olyan nehéz megértenünk, hogy hogy botránkozhattak meg egyesek a te életadó igéden. Hogyan tarthatták az kemény beszédnek, és mi volt a valódi oka, hogy visszavonultak, és nem jártak veled többé. Bűnbánattal valljuk meg, hogy mi is nagyon sokszor nem értünk téged. A beszédedet kemény beszédnek tartjuk. Így bocsáss meg, amikor mi is téged akarunk megítélni, ahelyett, hogy engednénk, hogy te ítélj meg bennünket. Bűnbánattal valljuk meg, Urunk, hogy mi követünk el olyan sokszor bűnt, ellened is, fele barátaink ellen is. Olyan sokféle módon. De most legfőképpen is azt a bűnünket hozzuk elé, amikor nem vettünk komolyan a te igédet. Megbotránkoztunk a te beszédedbe. Kicsi dolgokba belekötöttünk, ahelyett, hogy az egészet vettünk volna komolyan. Kérjük szépen, hogy bocsáss meg a mi bűneinket. Kemény szívűségünket. És kérjük szépen, küldd el a te szent lelkedet, hogy ma is az ige hirdetésen vele találkozzunk. A Szentlélek által megújuljon az életünk. Kérjük szépen, te szólalj meg itt ma. Te légy a középen, te légy a meghatározó, az útmutató. És kérjük szépen, hogy te nyitogass mindnyájunknak a szívét, hogy a te beszédedet, az örök élet beszédeként tudjuk a szívünkbe zárni. És ne csak hallgatói legyünk az igének, hanem megcselekvője is annak. Amen. Foglaljuk el a helyünket, igényedetésre készülve. A 77. Zsoltárunkat énekeljük el, 77. Zsoltárunk az első versét, majd az ének után a gyerekek menjenek ki a gyerekisten tiszteletre.
Thank you.
Kedves testvérek, látok a hallgatók meg is említjét, ahogyan szólhoz ránk. A Lukács evangélium a 16. részéből, a 19. verstől a fejezet végéig, a 31. versig. Így szól hozzánk Isten igéje. Volt egy gazdag ember, aki bikorba és patyolatba öltözött, és nap mint nap fényes lakomát rendezett. Volt egy Lázár nevű koldus is, aki ott feküdt a gazdag előtt fekélyekkel tele. És azt kívánta, hogy bárcsak jól lakhatna a gazdag asztaláról lehulló borzsakkal. De csak a kutyák jöttek hozzá, és nyaldosták a sebeit. Történt pedig, hogy meghalt a koldus, és felvitették az angyalok által Ábrahám kebelére. Meghalt a gazdag is, és eltemették. Amikor ez a pokolban kínok között gyötrődve felemelt a tekintetét, látta távolról Ábrahámot és kebelén Lázárt. Ekkor felkiáltott. Atyám Ábrahám, könyörülj rajtam és küldd el Lázárt, hogy újra hegyét váltsa a vízbe, és füsítse meg a nyelvemet, mert igen gyötrődöm el ámban. De Ábrahám így válaszolt. Fiam, jusson eszedbe, hogy te megkaptad javaidat az életedben, éppen úgy, mint Lázár a rosszat. Ő most itt vigasztalódik, te pedig gyötrődsz. Ezen felül még közöttük és köztetek nagy szakadék is tátom, hogy aki innen át akar menni hozzátok, ne mehessenek, és onnan ide át se jövessen senki. Ő pedig így szólt. Akkor arra kérlek, atyám, hogy küldd el őt apám házához, mert van öt testvérem, beszéljen a lelkükre, nehogy ők is ide kerüljenek a gyötrelem helyére. Ábrahám így válaszolt. Van Mózesük és vannak profétáik, hallgassanak azokat. De az erre ezt mondta. Nem úgy, atyám Ábrahám, hanem ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, akkor megtérnek. Ábrahám ezt felelte. Ha a Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül. Amen. Isten áldja meg az igéjének a hallgatását és szívünkbe fogadását. Foglaljuk el a helyet. Kedves testvérek, a húsvét előtti evangelizációs sorozatunkon Jó Sándornak egy egészen rendkívüli ige hirdetését közvetítettük. Talán az élete egyik legjobb prédikációja volt, amit a gazdag és a Lázár címen elmondott. Nehéz szívvel nyúl egy ilyen nagyszerű ige hirdetés után az ember ugyanahoz a textushoz. De mégis szükséges erről szólni, mert nagyon sokan félreértik ezt a bibliai szakaszt. Nem a szegényeket nyugtatja ebben Isten, hogy ne lázogjanak meg, majd nekik részük lesz az örök életben. És nem arról beszél, hogy a gazdagok úgyis a pokolra jutnak, és akkor ne is törődjünk a társadalmi igazságossággal. Sőt, éppen ellenkezőleg. Ahol a kereszténység az ókorban hatalomra jutott, ott mindenütt azonnal eltörölték a rabszolgaságot. És érdemes tudnunk, hogy a középkorban is a rendházak voltak azok az épületek, amelyekben a betegeket gyógyították, az embereket tanították, és igyekeztek mindent megtenni, hogy vigasztalják, bátorítsák, erősítsék őket. Tudnunk kell, hogy az elmúlt évszázadokban a református egyház is felkarolta a szegényeket, összeszedte az utcagyerekeket, a magdalénumokkal, a prostituáltakkal igyekeztek gondot viselni, szóval mindent megtettek azért, hogy a szegények baját és nyomorúságát enyhítsék. Tudnunk kell, hogy az apostoli korban nem csak a szegények lettek keresztjévé, hanem a római birodalom gazdag patriciusa közül is számosan. Talán a textus kapcsán is felébredt a lelkiismeretük a szegények érdekében. és elkezdték észrevenni az ő Lázárukat, aki a kapukjuk közelében lakott. Felismerték, hogy kikért felelősség. És eljött az az idő, amikor nem fordították el a fejüket azoktól, akiket tönkretett a társadalmi jogtalanság. Értsük meg jól igényeket. Nem a pazarló gazdagságot veti meg igény. Nem azt mondja, hogy az a gazdag embernek a bűne, hogy bíborba és pacsolatba öltözött, és nagy lakomákat, dínok, dánokat tartott. Hanem az a bűne, hogy nem vette észre Lázárt. Irgalmatlan volt a nyomorult emberrel kapcsolatban. Elmulasztotta az irgalmasságot. Nagyon precízen szembeállítja itt az ige a két életnek a végét. Olyan szépen elmondta ezt Jó Sándor. Csábítja is az embert, hogy megismételje ezt a gondolatot, de most ellenállok a csábításra. A honlapunkon, a Facebook oldalunkon rajta van, ha valaki szeretné, akkor hallgassa meg. A gazdagról ennyit mond, eltemették. Lehet, hogy fényes pompában, lehet, hogy többen is feldicsérték, magasztalták az életét. De ez mind lényegtelen. Az a fontos, amit Isten gondol rólunk. Nagyon nagy baj, amikor az isteni ítélet egészen más, mint amit az emberek gondolnak rólunk. Lázárról pedig azt olvassuk, hogy felvitették az angyaloktól Ábrahám keverére. Kifejezi ez a két mondat a két élet végét. Az egyik eltemettették, a másik pedig felvitették a halál a percében Ábrahám keverére. Ez a zsidó ember számára az örök életet és az üdvösséget jelentette. Vajon a szenvedés, a nélkülözés, a nyomorúság elég oka arra, hogy valaki üdvözüljön? Azért jutott el Ábrahám keverére ez a Lázár, e példázat szerint, mert nyomorúságos volt az élete. Erről szó sincs. Szó sincs arról, hogy ha valaki itt a Földön szenved, akkor a mennyben majd örök élete lesz. Nagyon sokakat tudunk, akik úgy szenvednek itt a Földön, hogy eközben károlják az Isten. Szó sincs, hogy csak a szenvedésükért jutalmat vagy örök életet kapnak. És arról sincs szó, hogy ha valaki gazdag, akkor az az ember a kárhozatra jut. Nekünk keresztényeknek nagyon világosan kell tudatosítani magunkat, hogy az üdvösséget nem a cselekedeteinkért, nem a szenvedéseinkért és nem a fájdalmainkért kapjuk. Nem is a jó cselekedeteinknek a jutalma, hanem az üdvösséget egyedül, kegyelemből kapjuk Jézus Krisztus érdeméért. Jézus Krisztuson kívül nincs üdvösség. Nem véletlenül mondta a mi megváltónk, hogy én vagyok az út, és senki sem mehet az Atyához, egyedül csak én által. De nagyon jól és világosan meg kell értenünk. Igaz, itt képszerűen mondja a Biblia, hogy a halál két oldala között hatalmas nagy a szakadék. Mi mindnyájan arra az oldalra születtünk, amelyik a kárhozott. Jézus Krisztus a maga golgotai kereszt halálával, a kárhozatból az örök életre egy utat biztosított. És azt tanítja igét, hogy csak ezen az egyetlen egy úton keresztül lehet átjutni a halálból az örök életre. De tudnunk kell igény szavát. Jézus Krisztus meghalt a világ alapjainak a letétele előtt. Ez egy nagy titok. De mégis ezt mondja a Biblia. Ezért bátran mondhatom, hogy a Bibliának a nagyjai, Ábrahám, ott lesz az örök életben, hiszen róla mondta Jézus Krisztus, hogy Lázár is ott lesz majd Ábrahám kevere. És természetesen ott lesz Illés is, aki elragadtatott. Pedig ők mindnyájan Jézus Krisztus előtt éltek. Nem ismerték teszerint Jézus. De számukra is Jézus Krisztus, aki megfeszítettett a világ alapjainak letétele óta, elkészítette az utat a mulandóságból, az örökké valóságból, a kárhozatból, a feltámadásra. Az út Jézus Krisztus által van. És azok is csak ezen az úton keresztül juthattak a mennybe, akik Jézus Krisztus előtt születtek. Ők nem tudtak arról, aki megépítette a halál és a kárhozat nagy szakadéka fölött a hidat. De Jézus Krisztus tud róluk, és ezért kegyelemből átjuthatnak rajta. És ugyanígy azok is, akik olyan kultúrában születtek, ahol nem tudtak Jézus Krisztusról semmit, nem tudhatnak róla semmit. Őket is Isten üdvözítheti, de az ő számukra is az üdvösség Jézus Krisztus által van. Ugyanis nem azt mondja itt az igény, hogy nekünk kell tudnunk Jézus Krisztusról, hanem azt, hogy Isten tud Jézus Krisztusról. És ezért Jézus Krisztus által üdvözlünk. Csak egy valamit el ne felejtsünk. Hogy különbség van a között, hogy Ábrahám Jézus előtt élt, és nem hallott Jézustól és üdvözlünk. És különbség van a között, hogy valaki Jézus után él, hall róla, talán gyerekként jár is hitoktatása, azután pedig fogja magát, hátat fordít Jézus Krisztusnak, elhagyja őt, és azt mondja, hogy tudok én élni Jézus Krisztus nélkül is. A kettő között ég és föld a különbség. Az egyikre az az igaz, hogy tudtán kívül is érvényes rá a kegyelem. A másikra pedig az az igaz, hogyha valaki tudja Isten akaratát, és szembe megy vele, akkor ne csodálkozzon azon, ami majd éri őt mindezért. Így mondhatom, egyedül kegyelemből van a mi üdvösségünk. Ebben az igében látunk egy nagyon érdekes utalást arra, hogy létezik egy határvonal. Valaki meghal, és az életében ez a haláleset egy határvonal. Annak az alapján, ahogyan élt, Isten eldönti, hogy üdvözül, vagy a kárhozatra jut. A döntés és a megtérés ideje ezzel a határvonallal lezárul. És itt nagyon alázatosnak kell lennünk, nem kell ezt túlragoznunk, nem kell gyönyörködnünk abban, hogy valakik el fognak kárhozni, Egyáltalán nem erre a gondolkozásmódra teremtett bennünket az élő Isten, hanem imádkozni kell azokért, akik még élnek, és kérni kell, hogy az élő Isten, hogy térjenek meg, és az örök életre jussanak. Egy drámai gondolat. Milyen jó lenne, hogyha valaki visszajönne a halálból, föltámadna, és akkor az emberek megtérnének, és hinnének az élő Istenben. Ezt mondta a gazdag. Küldjön el valakit akkor. Lázárt vissza. Lássák az emberek, hogy van feltámadás, van örök élet. És akkor majd megtérnek. Erre mondta az Jézus Krisztus, hogy nem. Ha valaki nem hallgat Mózesre és a profétákra, akkor az se győzi meg őt, ha valaki feltámad a halottak közül. Tényleg nem győzi meg? Nem lehet, hogy egy nagy ébredés születne abból, hogyha valaki visszajönne a halálból, megmutatná magát, látnánk, hogy itt kistartsák 500-an, és akkor elmondanák, hogy igen, hát föltámadt a halottak közül. Most nem győzné meg az embereket. És ezt nagyon világosan tudjuk, mert valaki föltámadta a halottak közül. És látták is például az őrök Jézus Krisztusnak a föltámadását. Elmentek a nagy tanácsba, és ott világosan elmondták, hogy mi történt. A nagy tanács tagjai pedig pénzt adtak neki, hogy ennek az ellenkezőjét állítsák. Miért adnak a tanúknak pénzt? Nyilván azért, mert lefizetik a tanúkat. Akkor pedig világos volt előttük mindaz, amiről a tanúk bizonságot tettek. És hallották a tanítványok bizonságtételét is, akik elmondták, hogy a számukra is megjelent Jézus Krisztus. És elmondták, hogy Pál apostolnak a bizonyságtétele szerint, amit a Korintusi levél 11. része, 15. részében írt, megjelent Jézus egyszerre 500 atyafiúk. Hát ezt is tudniuk kell. Persze, hogy tudták. Hát szimatoltak mindent után. És tudták azt is, hogy egy valaki, aki nagyon tekintélyes férfiú volt, Saul, aki korábban üldözte a keresztényeket, megtért, mert megjelent neki az élő Jézus Krisztus. Ő maga is Jézus tanítványa lett, és nem valami haszonszerzésért, hanem vállalta a szenvedéseket Jézus Krisztusért. És mindez nem győzte meg őket. Hiába támadt föl valaki a halottak közül. Hiába volt ennek egyszerre több mint 500 ember a tanúja, és egyéb más tanúk is. Hiába állították ezt a tanítványok még az életük feláldozása által is. Akkor sem győzte meg őket, ha valaki visszajött a halottak közül. De vajon minket meggyőz-e mindaz, ami a Bibliában áll Jézus Krisztusról? Meggyőz-e mindaz, amit a proféták tanítanak? Ezek az igék elegendőek az üdvösségünkre. Nem kell más halottlátás. Nem kell más evangélium. Ha valaki üdvözülni akar, vegye komolyan ezt az igét. Így mondta Jézus Krisztus, a Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak. Tehát hallgassunk ezekre, mert az örök élet és az üdvösség kérdésében nincs más eligazítás. Csak az, amit az evangéliumok mondanak. Bizonyára emlékszünk rá, hogy az elmúlt napokban olvastuk az igében Jézus Krisztusnak a szavát. Ő azt mondta, hogy kutatjátok az írásokat. Pedig azok az írások rólam tesznek bizonyságot. És ez pontosan így van. A proféták és Mózes tanítása mind-mind Jézus Krisztusról tesznek bizonyságot. Az új szövetség pedig híradást mond el arról, hogy hogyan él, mit tanított, miket cselekedett Jézus Krisztus. Ha valaki ezeket hallgatja, komolyan veszi, és a Szentlélek munkája által megértés a szívébe fogadja, akkor egészen bizonyosan hihetjük azt, hogy Isten kegyelméből örök élete lesz. Kedves testvérek, ma a legtöbben nem járnak bíborban és patyolokban. Tehát nem érnek kihívó gazdagságban, hanem átlagos, tisztes polgári életet élnek. Nem kivornyáznak. Sőt, azt is mondom, hogy a mai világnak a humánusan gondolkozó emberei mindent megtesznek a maguk lázáráért, aki ott van a küszöbünk körében. De az a baj, hogy éppen ezért nincs idejük az evangéliumra. Nincs idejük Mózesre és a prófétákra. Így szokták mondani, hogy meghalni sincs időnk. Nem, hogy az evangéliumot olvasni. Most, majd meghalni mindenkinek lesz ideje, természetesen, meg eljön annak az ideje, akkor is akarjuk meg, ha nem akarjuk. De lehet valaki nagyon tisztes polgári életben cselekedhetni valaki, mindig a jó. És egyáltalán nem biztos, hogy örök, hogy üdvözülni fog. Egyáltalán nem biztos, hogy örökölni fogja az örök életet. Mert azt mi, akik hallottunk Krisztusról, csak a benne való hit által érhetjük el. Jézus Krisztus halála és feltámadása által van út az örök életre. Ő általa szeretett meg bennünket az élő Isten, Jézus Krisztusban. Így mondja ezt igény, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez az isteni szeretet nem azért van ingyen, mert nincs értéke, hanem azért, mert megfizethetetlen. Ezt az isteni szeretetet, az üdvösségünk alapját ingyen kegyelemből kapjuk. Mert a mi nyomorult életünk ellenére így szeret bennünket az élő Isten. Nekünk pedig az a dolgunk, hogy megragadjuk ezt az üdvösséget. hogy azt az éneket fogjuk énekelni az Isten tiszteletünk végén, hogy előtte oly csodálatos, hogy értem szállt a föld veled. Jézus Krisztusról van szó. Úgy folytatódik, hogy miatta annyit szenvedett. Bűnömért annyit védezett. Ezért kapjuk meg a kegyelmet és az örök életet. Amen. Imádkozzunk. Urunk Jézus Krisztus, köszönjük, hogy a Te végtelen kegyelmed által van üdvösségünk. Megvalljuk, hogy nem érdemeljünk meg ezt az üdvösséget, de mégis köszönjük, hogy Te ajándékozod ezt nekünk. Köszönjük, hogy itt szerez bennünket. Köszönjük ezt a végtelen szeretetet és jóságot. Könyörgünk hozzád, Urunk Istenünk, a gyászoló testvérekért. Kérjük szépen, hogy vigasztald meg őket az örök élet reménységével, és mutasd meg a számukra azt az országot, ahol Te élsz, és ahová hazavársz bennünket. Ott szeretnénk lenni a Te országodban, bajnálod. És szeretnénk, ha részünk lehetne az örök életben és az üdvösségben. Kérjük segítsd, hogy amíg a Földön élünk, hogy tudjuk megragadni a mi üdvösségünket, az örök életet. Imádkozunk hozzád, Úr Jézus, gyülekezetünk betegeiért. Kérjük, hogy Te légy a betegeink áldott orvosa. Könyörgünk hozzád azokért, akiket akár a járvány juttatott betegágyba, könyörünk azokért is, akik egyéb más testi kor miatt szenvednek. Különösképpen is könyörünk hozzád az orvosokért, ápolókért, mint azokért, akik az egészségünkben dolgoznak. Imádkozunk hozzád, Úrunk Istenünk, a bajban lévő testvérekért. Kérünk, hogy Te higgy a segítségünk és a támaszunk. Könyörünk hozzád mindazokért, akik országunk életét vezetik és irányítják. Kérünk, hogy adj nekik bölcsességet, hogy ezt a Te akaratod szerint tehessék. Így könyörgünk hozzá, hogy ajándékozz nekünk itt Magyarországon is egy ébredést, hogy minél többen a Tiaid legyenek, a Te utadon járjanak, akaratodat kövessék. Nincs érdemünk, Urunk, amire hivatkozhat. De Krisztusért kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőket, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Istennek népe áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged, világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, tereját, és adjon néked békességet.